Kedves hallgatóim, a mai evangéliumot, a János evangélium 5. fejezetéből olvassuk az 1-től a 16. versig. A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben az úgynevezett Juh kapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Betesdának neveztek. 5 oszlop csarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt, vakok, sánták és bénák. Volt ott egy 38 éve beteg ember is. Jézus látta, hogy ott feküdt, és megtudta, hogy már rég volt a beteg. Megszólította, akarsz-e meggyógyulni? A beteg azt felelte, Uram, nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire én odaérek, már más lép be előttem. Jézus erre azt mondta neki, kelj, fölvedd ágyadat és járj. Az ember azonnal meggyógyult, fölvette ágyát és járni kezdett. Aznap éppen szombat volt. A zsidók ezért rászóltak a meggyógyított emberre, szombat van, nem szabad az ágyadat vinned. Ő azonban így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, kicsoda az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd ágyadat és járj. A meggyógyult ember azonban nem tudta, ki volt az. Jézus ugyanis tovább ment, amikor tömeg verődött össze a helyszínen. Később Jézus a templomban találkozott a meggyógyított emberrel, és azt mondta neki, látod, most meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék. Az ember elment, és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók üldözték Jézust, mert mindezt szombaton cselekedte. A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. A János evangéliumban Jézus legalább 4-szer teszi meg az utat Galilea és Jeruzsálem között. Ez több napi járóföld volt, legalább 100 kilométer. A másik 3 evangélium szerint, Máté, Márk, Lukács szerint Jézus 1-szer megy föl Jeruzsálembe, tehát a működésének a nagy része Galileában zajlik, és a végén, utána, amikor elfogják, letartóztatják, kivégzik, tehát erre az egy alkalomra szorítkozik Jézusnak a jeruzsálemi látogatása. János evangéliumban tulajdonképpen többször is megteszi oda-vissza ezt az utat, és a végén is újra és újra említi János, hogy Jézus ismét Jeruzsálemben van, de ekkor már nem derül ki, hogy valahol Jézus a környéken tartózkodott, vagy pedig egy 5. vagy netán egy 6. jeruzsálemi útról van szó, Galileából kiindulva. Tehát ebből a szempontból eltér a János evangélium szerkezete a másik 3-étól, és aztán emiatt bizonyos történeteket János más időpontra helyez Jézus nyilvános működésében, mint például a szinoptikus evangéliumok, ilyen például a templom megtisztítása. Betesdának nevezték ezt a fürdőt, nyilván felvetődik bennünk a kérdés, hogy mit jelent ez a szó. A Bet szóra emlékezhetünk külön is, Betlehem, elsődlegesen Betfagé, több ilyen település is szerepel a bibliai földrajzban. Ez a Betesda, ez azt jelenti, hogy az irgalom háza, Betlehem a kenyérháza, Betfagé a fügeháza. Érdekes, hogy egyébként bő 1000 évvel később a magyar nyelvben is kialakulnak hasonló településnevek, Sámsonháza, Gelléháza, Királyháza, Hollóháza, csak a teljesség igénye nélkül. Minden esetre az irgalom házában az, hogy ha 38 éve béna embernek egy kis elsőbséget engedjenek, hogy belépjen a vízbe, ez azért nem volt szempont, tehát valószínűleg ez egy ókori kórház lehetett, az evangélista leírja azt, hogy milyen betegek foglalnak ott a helyet. Ezek általában ilyen félig nyitott épületek lehettek, vagy ezt kell elképzelnünk, kicsit hasonló a templomhoz, ahol ilyen félig nyitott oszlopcsarnokok voltak. Általában az időjárás nem túl hideg ezen a vidéken, és éppen ezért ezekben az oszlopcsarnokokban ott megúszták magukat. A templomban a zarándokok, hát itt meg a betegek. Valószínűleg volt olyan, aki életvitelszerűen is ott lakott, talán az arra járók vittek neki valami élelmet, azt nem nagyon tudjuk rekonstruálni, hogy ezeknek az ispotályoknak mennyire volt személyzetük, vagy mennyire volt szervezett az ellátás. Minden esetre egy olyan hiedelem létezett, hogy a víznek gyógyító ereje van, méghozzá akkor, amikor felkavarodik a víz, amikor az Úr angyala leszáll a tóra, és felkavarja a vizet. A következő, amire felfigyelhetünk, hogy 5 oszlop csarnoka volt, vagy lehet, hogy erre nem, vagy lehet, hogy ezen nem akad meg annyira a szemünk, de minden esetre a 19. század végi, 20. századi profán szentírás kritika az kifejezetten belekapaszkodott ebbe, hogy mennyire elképzelhetetlen ez, hogy 5 oszlop csarnoka van egy fürdőnek, vagy bármilyen épületnek az ókorban nemigen építettek 5-szögletű épületeket, valójában ma sem sok van a világon, bár talán ismerjük azt a kifejezést, hogy Pentagon, ami az Egyesült Államok hadügyminisztériumát jelöli, és ez tényleg egy 5-szögletű épület, de való igaz, hogy nem szokványos ilyen alakú épületeket építeni. És hát ebből aztán erőteljesen arra következtettek, hogy a történet az kitaláció. Aztán utána a 20. századi szentírási régészet kiásott egy olyan épületet, amely egy 8-as, egy ilyen pixelekből összerakott 8-as alakot mintázott, vagyis valójában kívülről nézve egy téglalap alapú épület volt. Ennek a fürdőnek lehetett egy nagyobb és egy kisebb medencéje, és a kettő között, így a hosszanti oszlopcsarnokok között még egy áthidaló folyosó is húzódhatott, így jött ki az 5 oszlopcsarnok, tehát éppen úgy, mint ahogy egy folyadékkristályos kijelző megjelenik a 8-as szám. És akkor ezzel akkor mégiscsak úgy tűnt, hogy létezett ilyen épület, amelynek 5 oszlopcsarnoka lehetett, és nem kellett hozzá 5-szög alakúnak lennie. A 38 éve beteg ez az ember történetünknek az egyik főszereplője, hát ez valóban nagyon-nagyon hosszú idő, összemérhető az akkori átlag életkorral, tehát szinte egy egész emberi életet eltöltött a betegségében, és meghökkenthet bennünket az a kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni? Jézus ezt kérdezi tőle. És hogyha belegondolunk, akkor ez talán nem is magától értetődő, hiszen ebben a fürdőben valószínűleg ez az ember volt a Matusálem. Mindenki tiszteletben tartotta, mindenkit ismert, mindenről tudott. Akik arra jártak, valószínűleg számon tartották, talán vittek neki valami kis alamizsnát, és így el tudott éldegélni. A külvilág számára teljesen ismeretlen volt. Valószínűleg nem voltak rokonai, nem volt hova mennie, nem értett semmihez, nem tudott tájékozódni sem. Tehát itt a betegségéből valamennyire meg tudott élni, a külvilágban viszont semmi kapaszkodója nem volt. Óriási ugrása részéről az, hogy azt mondja, hogy végül is szeretne meggyógyulni, ezt nem mondja ki nyíltan, de ugyanakkor, amit elmond, az egyértelműen erre utal, hogy 38 éve más sem tart számon, mint a gyógyulást. És akkor ugye ezt megkapja Jézustól, aki persze mindig el akarja terelni magáról a figyelmet, és itt most ennek az eszköze az, hogy az ágyára utal, hogy vedd ágyadat. És utána ez lesz a konfliktusnak is a kiinduló pontja, hogy hát szombat van, nem cipelhet ide-oda az ember ezt-azt, és ezért rá is szólnak a zsidók. Vajon miért mondta neki Jézus, hogy vigye az ágyát? Néha gondolhatunk arra, mint hogyha Jézus ilyen polgárpukkasztó magatartást igyekezett volna tanúsítani, de valójában ennek az embernek az a kis motyó, az volt az összes vagyona. Ha nagy örömében vagy ugrándozásában azt elhagyja, akkor még takarója sincsen, még annyi sincs, amennyi eddig volt. Tehát nagyon kézenfekvő tanács Jézus részéről, hogy azért gondoljon a holnapra is, vagy arra, hogy az ő számára egy nem túl egyszerű új élet kezdődik. Az a része az elbeszélésnek, ugye, hogy ez a beteg nem tudja, hogy kigyógyította meg őt, kicsit hasonlít ahhoz, amikor majd Jézus a vakon születettet gyógyítja meg a jeruzsálemi templomban. Itt is a jeruzsálemi templomban találkozik majd újra ezzel az emberrel, és az az ember sem tudja, hogy kigyógyította meg őt. És őt is Jézus keresi meg, és akit ugye a zsidók itt üldöznek, meg kizárnak a köreikből, Jézus odaáll melléje. Tehát, hogy van valamiféle hasonlóság ebből a szempontból a két történet között. És ugye itt zajlik le a következő kis párbeszéd, hogy Jézus azt mondja neki, hogy menj és többé ne vétkezzél, nehogy valami nagyobb bajod essék. Nem tudjuk azt, hogy Jézus ezt milyen hangsúllyal mondta. Ugye a zsidók azt a szombati munkavégzést, vagy a kis holmiának a cipelését, ugye munkavégzésnek minősítették, és emiatt akár ez az ember ugye bajba is sodródhatott volna, és lehet, hogy Jézus erre utal kicsit ilyen gunyorosan, hogy hát vigyázzál magadra, mert nem mindenki rokon szenvezik veled. Ugye ezt megelőzőleg megkérdezik tőle a zsidók, hogy ki az az ember, aki meggyógyított téged, mert arra hivatkozik, hogy aki meggyógyított, hát az mondta nekem, hogy vedd ágyadat és járj. Tehát ennek az embernek ez a viselkedése egy kicsit ilyen hitvallásszerű, hogy az az ember, aki őt meg tudta gyógyítani, arra hallgatni kell. Ő az igazi törvény, és ő erősebb, mint a jogszokás vagy a leírt szabályok, mózesi törvény. Azzal ér véget az elbeszélés, hogy ez a meggyógyult ember ez elmondta a zsidóknak, hogy Jézus gyógyította meg őt, külön elment és elmondta, hát ez pedig már egy kicsit a Júdás árulására hajaz, hogy ő is elment és tárgyalt a főpapokkal arról, hogy Jézust a kezükbe juttassa. Lehet, hogy ez az ember jó szándékból tette, de valamiképpen Jézusnak ez az ember szem előtt tartó, az, hogy ő az ura a szombatnak, ő az ura a törvénynek, ez a fajta magatartása, ez készíti elő Jézusnak a későbbi sorsát. Nem kell feltétlenül arra gondolnunk, hogy ez az ember ez hát valamiképpen visszaélt volna Jézusnak az ismeretével, és akkor direkt leleplezte volna őt Jézusnak az ellenségei előtt. Lehet, hogy egyszerűen csak rászedték, de minden esetre az evangélista már így belesűríti ezekbe a mozzanatokba Jézusnak a későbbi sorsát is. A tanulság, vagy a nekünk szóló üzenet az lehet ebből a részletből, hogy néha 38 évig kell várnunk a gyógyulásra. Sokszor panaszoljuk azt, hogy nem jutunk 5-ről a 6-ra, vagy 1-ről a 2-re sem, hogy minden gyónásunkban ugyanazt és ugyanazt ismételjük, de nem baj. Elképzelhető, hogy a gyógyulás csak sokára következik be, hogy ilyen hosszan és ilyen kitartóan kell mondanunk azt, hogy meg szeretnék gyógyulni. Köszönöm a figyelmüket, Lukovics Milánt hallották.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.